De ahhoz képest, ami eddig történt, az elmúlt években történt, jobban módon nem történt, bizonyára lendületet fogtam. Hetekig, hónapokig néma volt a párt, és nem foglalkozott szinte semmivel. Szóval tényleg ahhoz képest nyilvánvalóan, itt a, nem is az a kérdés, hogy lendületet kap-e biztosan, a kérdés, hogy mekkorát. Ha elég nagy lesz, akkor ismét felemelkedhet ez a zászló.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral.
Új vezetése van a Magyar Szövetségnek. A megválasztott elnök, Gubik László, korszakváltást ígért. Vajon hogyan következhet be ez a bizonyos korszakváltás? Az elmúlt időszakban a Magyar Szövetség, a parlamenti, az államfői, illetve a legutóbbi európai parlamenti választás sem könyvelhet el sikerként. A sorozatos kudarcokat követően sikerül-e lendületbe jönni a Magyar Szövetségnek? Visszaállítható-e újra a bizalom a választók felé, melyet a párt az elmúlt időszakban elveszített? A Magyar Szövetség kudarcának múltbeli okairól, a párt jövőbeli víziójáról, esélyeiről és lehetőségeiről Öllős Lászlót kérdeztem. Érdemes lesz velünk tartani. Üdvözlöm az Adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Öllős László politológust. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát meglehetősen érdekes és turbulens időszakon vont túl a Magyar Szövetség. A parlamenti, az államfő, illetve a legutóbbi európai parlamenti választás sem könyvelhette le sikerként a párt. Az okokat megvizsgálva különféle következtetésekre juthatunk. Ön hol látja az elsődleges problémát?
Nem is tudnám ezt elsődleges problémaként megfogalmazni, hiszen egy probléma csomagról van szó. Ezek ugyan nem egymástól elváló független problémák, hanem egymástól összefüggő, sőt rendszerszerűen működő problémák, de mégiscsak többről van szó. Esetleg megpróbálkozhat az ember azzal, hogy a rendszerszerűségét is elmagyarázza, miközben sorolja a problémákat egyiket a másik után. Hát kezdjük talán a legáltalánosabbal.
Az alapoktól.
Az alapoktól, így van. Azt hiszem, hogy a probléma magja az ott ragadható meg, hogy az 1989 után megfogalmazott szlovákiai magyar stratégiák, két nagy ilyen stratégia volt, egyike sem volt sikeres. Az egyik arra épített, hogy ez volt az úgynevezett forradalmi stratégia, annak idején én is ennek a képviselője voltam, sőt, mi több, hogy amennyiben a szlovákiai magyarság bekapcsolódik a forradalomba, a rendszerváltás folyamatába ezt követően minden fontos demokratizációs lépésben részt vesz, sőt, egyeseket egyenesen diktál és irányít, akkor ennek a folyamatnak természetes részévé lehet tenni a magyarok jogainak megadását, hisz anélkül úgysem lesz stabil a demokrácia. Csak a margóra megjegyezném, hogy nem is lett. Ugyanakkor ezt látjuk. Ez a nemzetkép ugyanis rányomja a bélyegét a mindennapi életre is, de hát ezt most nem fogom boncolgatni. Ez nem vezetett el az egyenjogúságunkhoz, nyilvánvaló tény. A másik stratégia lényege pedig abban állt, hogy amennyiben a magyarokat katonás rendbe szervezi egy központ, tehát egy párt alá rendelődik minden magyar erőforrás, a sajtó, a civil szervezetek, a minden, ami csak van, önkormányzatok, stb., akkor ez az erő együtt Magyarország támogatásával, valamint az akkor ígéretes fejlődésnek induló nemzetközi jogrendszerrel, ami a nemzeti kisebbségeket illeti, ennek a hármas nyomásnak semmilyen kormány nem tud ellenállni, szlovák kormány tud ellenállni, mindegy, hogy ki kormányoz, ki lehet préselni, kényszeríteni belőle azt, hogy megkapjuk mindazt, amire nekünk szükségünk van.
Mert erős az a közösség.
Mert ez a három tényező olyan erős, hogy erősebb, mint a mindenkori szlovák kormány. Nos, kiderült, hogy nem erősebb. Kérdezik, hogy ez sem így van, de egyszerűen az a feltételezés, hogy mindazon igények teljesítése, amiket itt a magyarok megfogalmaztak, az az ország szétveréséhez vezetne, az erősebb mozgósító erő volt tulajdonképpen, mint ez a tényező. Az az igazság, hogy ott csak olyan erővel csak úgy lehetett volna elérni, hogyha ez az erő nagyobb, mint ez a félelem. Ilyen erőt pedig a NATO-ban és az Európai Unióban érthetően nem lehet felvonultatni, olyan erőt, ami szétverni az országot, ebben a két testületben nem lehet, hát ez nem működne az egész, ha ezt lehetne, bárki megtehet. Ergo sem az egyik, sem a másik, és mondanám a két és felediket is, sem a kettő kombinációja. Nem vezetett eredményre, ugyebár.
Létezik harmadik?
Épp ez az alapvető kérdés, hogy nem lett megfogalmazva a harmadik. Ennek nagyon sokak fejében az lett a következménye, hogy elvesztették a reményt. Tehát nem látják azt, hogy hogy válhatnánk mi nyelvileg egyenjogú, alkotmányosan egyenrangú, stb. Népcsoporttá. Ugye egyébként számos európai országban ugye ez így is van. Nálunk azonban ez a folyamat megrekedt. Ennek aztán a legkülönfélebb torzulások lettek a következményei. Mind a két stratégia eltorzul, lényegében véve, érdekhajhászás irányába, demagógia irányába, illuzórikus vágyak megfogalmazásának irányába és hangoztatásába. Ám de mindegyik azt eredményezi, hogy a széléről elkezdenek lemorzsolódni azok, akik kedvüket vesztik, elkezdenek lemorzsolódni azok, akik úgy érzik, hogy az ő mindennapi gondjaikkal most már itt nem törődik senki, a magyar képviselet sem, amelyiknek kellene törődni. Na.
Tehát itt a hit és a bizalomvesztés?
Így van. Hát tulajdonképpen a sikerrel kecsegtető program vesztésének a következménye ez a hit és bizalomvesztés lényegében véve. Na most ez aztán persze rányomja a bélyegét azoknak a politikusoknak a kiválasztási módjára, akik a politikai vezetést képviselik, a párt vagy pártok szerkezetére természetesen, működési elveire, stb. És azokat én másnál részletezem persze.
Igen, hát meg is jelent a portálunkon egy hosszabb elemzés, egy hosszabb írás, melyben ugye azt elemzi, hogy a szakpolitika fontossága mellett fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nem minden régió képviseltesse magát az elnökségben, hanem egy olyan szakmai és megbízható csapat álljon össze, amely hatékonyan kommunikálja és tematizálja ugye az országos politikai történéseket. Vajon sikerül ezt az új struktúrát beépíteni a pártba, illetve van annyi szakember, szakpolitikus, hogy az egyes szakterületeket be lehessen tölteni?
Nem azt állítottam, hogy ne képviselje magát minden régió.
Csak hogy ne az legyen.
Ne az legyen a döntő, így van. Ne. Az történt itt ugyanis, hogy ahogy a korábbi Egyesült Magyar Párt kiszorul a kormányból, és később a parlamentből is, ugye, majd mindkettő kiesik a parlamentből, úgy a szakpolitikusok elkezdenek fogyni. A regionális struktúrák veszik át tulajdonképpen a párt irányítását, már korábban rájönnek ugyanis arra, hogy a párt belső hatalmi harcaiban, amennyiben valamelyik járás jól megszervezi magát, és egységesen szavaz egy ember mellett, valamint összefog más hasonló ilyen járásokkal.
Ez a politikai lobby, ugye?
Így van. Uh-huh. Akkor akár egy sikeres szakpolitikus is kinyomható a párt legfontosabb pozícióiból. Uh-huh. Elnököket lehet így megválasztani és megbuktatni, ha a regionális struktúrák összefognak. Gyakorlatilag függetlenül az adott illető valós képességeitől és programjától. És persze a legkülönfélebb pozíciókba be lehet ülni lényegében véve. Most ez aztán rányomta a bélyegét a párt szélesebb vezetésére, tehát az országos tanácsra, mikor hogy hívták, a közgyűlésére, ahol ilyen lobby csoportok kötöttek különféle szövetségeket egymással, és hát ebben a szakpolitikai képességek csak másodlagos szerepet játszottak, hanem ezek a szövetségek lettek az elsődlegesek, és így a szakpolitikusok szépen elkezdtek fogyni. Ez fokozatosan történt.
És ez még nem a pártszakadástól, tehát hogy
ez már hamarabb megindul.
És ennek a folyamatjait most
így van. Így van. Tulajdonképpen jó ideje már, számos éve látjuk ezt, hogy gyakorlatilag a szakpolitikák megszűnnek a pártban. Ennek a folyamányaként megszűntek azok a testületek, az úgynevezett szakbizottságok, szaktestületek, mikor hogy hívták össze őket, akikre építve lehetett szakpolitikákat művelni. Ezek a szlovákiai magyarság szakemberei tömörítő testületek voltak, elsősorban pártok, de párton kívüliek is, amennyiben kiváló szakember ott meg lehetett hívni őt oda, és ezek készítették aztán a párt szakpolitikai programjait, meg állásfoglalásait, céljait, elképzeléseit, stb. Számos tettem. Minden szakpolitikus igyekezett, aki komolyan vette a dolgát, igyekezett létrehozni és működtetni egyet. Na, ezek szépen elhaltak, és így a minőségi szakpolitikai állásfoglalások is szépen koptak, majd gyakorlatilag teljesen megszűntek. Egyetlen kivétel volt az elmúlt években, ez az önkormányzatiság. Az tovább él, néhány embernek köszönhetően.
Ezt látjuk is egyébként az önkormányzati választásokon, rendszerint sikeres a párt.
Így van. De egyáltalán a önkormányzati problémák felvetése és tematizálás, az tovább él. Az van ott néhány ember, aki ezt viszi nagyon hatékonyan, elsősorban az egyik mostani alelnök.
A választónak akkor ennyire fontos az, hogy legyen szakpolitikai pártnak? Tehát ezt észreveszi?
Igen. Ez egy elvont fogalomnak tűnik. A szakpolitikák azok, amik a mi mindennapi gondjainkra adnak választ, azokkal foglalkoznak. Tehát az egészségügy, a kultúra, az oktatásügy, a mezőgazdaság, a belbiztonság, stb. Sorolhatnám egyiket a másikot, az ipar, a kereskedelem, és így tovább. Tehát ez az, ami az ember mindennapi gondjaival törődik. Ezeket is persze aztán le kell bontani konkrét problémákra. Tehát most, ma, itt teszem azt a mezőgazdaságnak, milyen problémái vannak, és a szakpolitikus ezekkel foglalkozik, nem pusztán tematizálja őket, hanem használjuk azt a szót, ami ide passzol, képviseli.
Képviseli. Ugye? Véleményezi,
és képviseli, hozzászól. Így van, és képviseli az embereket, akiket ez a probléma gyötör.
És ugye az írásban azt is említette, hogy ezért fordulnak el az emberek szlovák pártokra, mert ott keresik a megoldást.
Van aki. Tehát nem mindenki, nem általánosítok, én azt boncolgatom azért, hogy bizonyára jó néhányan vannak olyanok, akik hát a problémáink megoldásához keresnek képviseletet.
A magyar ügyek mellett, tehát akkor egy országos
így
ügyeket
van.
Is
és akkor körülnéznek, hogyha ők nem, hogyha ők az én problémáimat hónapszám szóvá se teszik, vagy ha esetleg ilyen, akkor is alacsonyabb színvonalon, mint más, akkor nézzünk körül, hogy ki van más. És más politikai pártokban vannak ilyen testületek, vannak ilyen politikusok, hát akkor odafordulok, mert hát meg kell oldanom az aktuális problémáimat, persze.
Hát a legutóbbi országos kongresszus követően új vezetőség állt fel ugye a párton belül.
Igen.
A megválasztott elnök Gubik László korszakváltást ígért, így harangozta be a programját. Ön szerint milyen módon következhet be ez a bizonyos korszakváltás?
Hát úgy, hogy mindazon fontos problémákat, amelyek a pártot gyötörték, megoldja. Ilyen egyszerű a válasz látszólag, ugye? A valóságban ez
nem
egy komplikált
dolog. Nem kis feladatot
dolog.
Kell megoldani.
Hát sziszifuszi munka, az biztos, mert nagyon-nagyon szétesett az a tevékenységkör, amit egy pártnak végeznie kellene a szakpolitikán.
Hát három választás követően kudarc.
Így van. Hát az a következménye.
Igen.
A szakpolitikák kérdése csak az egyik. Csak az egyik, hogy tisztán fogalmazzunk. Tehát ezeket vissza kell hozni, ezt ígéri is, sőt, mint több fel is sorolta, hogy az elnökségben ki, ő felfogása szerint ki miért felelne, majd meglátjuk, mert közben megegyeztek, csak azt még nem hozták nyilvánosságra, hogy ki milyen területet kapott, ugye? Volt ott néhány, most nem fogom őket mondani, amelyeket nem mondott. Azt gondolom egyébként, hogy ez a probléma is megoldható, még akkor is, hogyha az adott összetételű elnökségben nincs olyan ember, aki ahhoz a területhez érdemben értene, akkor az ilyen, de fontos kérdés, fontos terület, akkor azt úgy lehetne megoldani, hogy felállítják az aktestületet nyilvánvalóan, és valakit a pártban nyilvánvalóan van olyan személy, megbíznak annak a vezetésével, és az illető részt vesz az elnökség ülésein a továbbiakban tanácskozási joggal. Nem lett oda megválasztva, tehát ő nem szavazhat, mert hát nyilván van a közgyűlés dönt arról, hogy ki elnökségi tag és ki nem. De hogy megjelenjen a maga a probléma, az elérhető, az egy sima elnökségi határozat elérhető. Az illető részt fog venni, és hogyha az ő területét érintő dolgokról van szó, akkor beszéljen. Egyébként nem.
Igen, mert azért több meghatározó politikus sem került be az elnökségre, és akkor én meg is nevezem egyébként név szerint Gyimesi György vagy Orosz Őrs.
Igen.
Ők nem kerültek be egyébként az elnökségbe, de távolmaradásuk mit jelenthet a jövőre nézve? Elképzelhető, hogy ők kivárnak, vagy mi lesz, vagy sikerül nekik integrálódniuk?
Fogalmam nincsen. Őket kell megkérdezni erről a kérdésről.
Jó.
Szóval ismét pontosítanék egy picikét, nem arról volt szó, hogy nem kerültek be, ez azt jelenteni, hogy nem kaptak elég szavazatot, nem erről volt szó, arról volt szó, hogy nem is vállalták.
Különböző okok miatt egyébként.
De igen. Ők maguk döntöttek úgy, nem a tagság nem választotta be őket, hanem ők maguk döntöttek úgy, hogy nem kívánnak részt venni. Hogy emögött mi van, azt arról őket kell megkérdezni. De még egy dologra nem válaszoltam az előző kérdésből. Ugye a kérdésnek az is része volt, nagyon fontos része volt, hogy van-e elegendő szakembere a szlováki magyarságnak. Na most a múlt azt mutatja, hogy van. Amikor még az Egyesült Párt, sőt még elődei is színvonal szakpolitikákat műveltek, akkor kiderült, hogy van. Ilyen gondjai nem voltak a szlováki magyarság. Szinte minden fontos szektorületnek megvannak itt a szakértői. Amikor kétszer is egymás után részt vesz a Dzurinda kormányban, akkor országosan általános megelégedésre tud betölteni miniszteri posztokat, államtitkári posztokat, és mögé megfelelő szakembereket felsorakoztatni. A párt országos tekintélye nagyon nagy ebben az időszakban. És hadd mondjak még egyet, amit nem szokás emlegetni. Amikor még a független magyar kezdeményezés részt vesz az első szlovák kormányban a forradalmat követően, akkor is ugyanez a helyzet. Akkor is ugyanez a helyzet, pedig az csak a szlováki magyarságnak egy részét képviselte nyilvánvalóan. Nem volt gond azzal, hogy az egyes fontos területekhez ne tudott volna hozzászólni különféle szakemberek segítségével természetesen. Ilyen gondja nem volt. Szerintem most sincs. Meg kell keresni ezeket az embereket, meg kell őket szólítani, és össze kell állítani ezeket a szakbizottságokat.
Az se probléma, hogyha ezek a szakemberek párton kívül jönnének?
Hát szerintem nem szabad, hogy probléma legyen. Hát dehogy. Dehogy. Hát itt nem a pártagság az elsőrendű szempont, hanem a szakmai tudás.
Igen, mert hát vannak olyan szakemberek, akik ugye egy területen tevékenykednek, de ők nem a Magyar Szövetség nevében például kommunikálnak.
De nem is ott sem fognak, ők ott tanácsot adnak, nem ők fognak kommunikálni, az már az a politikus dolga.
A politikus meg beintegrálja, gondolom.
Hát a politikusnak kell elég jónak lenni ahhoz, hogy azokat a szakmai álláspontokat nyilvánosságra hozza. Nem azért mondom, tehát értelmiségiként azért nagyon látja az ember, hogyha megír egy tanulmányt, akkor abban a formában az a széles nyilvánosság felé kommunikál hatatlan, mert hát nem értik meg nyilvánvalóan. Ahogy az én szakterületem sem értenék meg, úgy én sem értenék meg, én nem tudom mondjuk egy gépészeti állásfoglalást, mert nem értek hozzá. Azt a politikusnak formába kell öntenie, hogy az érthető legyen, és milyen legyen, vonzó
legyen.
Így ahogy van, pontosan, így van.
Hát abban talán sok mindenki egyetért, hogy a Magyar Szövetség sikertelenségének a fő oka elsősorban az volt, hogy a párt csak látszólag mutatott egységet.
Ez egy másik oka. Több oka volt. Nincs fő oka, számos oka.
Ez az egyik ok, hogy ugye személyi konfliktusok miatt vált úgymond hiteltelenni a párt a választók felé, vagyis elveszett a bizalom. Sikerülhet ezt a bizonyos bizalmat visszaszerezni a pártnak, és hogyan?
Itt az kell, hogy egyszerűen a pártot alkotó személyek, azok egy irányba húzzák a szekeret. Ez nagyon egyszerű válasz, de éppen az egyszerűségében rejlik a precizitása. Egy irányba húzzák a szekeret, és ne arra játszanak, hogy a másik tönkretétele lenyomása nyisson számára teret. Az ilyen veszekedések ugyanis végső soron mindenkinek ártanak. Ez most is bebizonyosodott.
Igen, pontosan választó ezért
Pontosan. Mondanék egy argumentumot, ami egyébként a cikkben nem is szerepel. Ha belegondolunk abba, hogy pártakként, polgármesterként, bármilyen pozíciót betöltő személyként, éppen azt látom, hogy olyanok vezetik a pártot, akiket én nem szeretek, akiket én nem kívánnék oda, akkor is gondolkodhatok úgy, teljes megalapozottsággal, hogy amennyiben azonban sikerre jut a párt, bejut a parlamentbe, majd a kormányba is, akkor még nekem is nagyobb haszlom lesz abból, mintha nem. Még nekem is, és ez pusztán, tisztán csak érdekelvű kalkuláció. Itt a szlovákiai magyarság egészének a javát nem is vettük figyelembe. Ha azt is figyelembe vennénk, akkor pedig végképp így van, ugye? Úgy fogalmaztam meg ezt a problémát, hogy el kell dönteni azt, hogy egy pártot alkotnak a felek, ahol is a belső különbségeknek mindig kisebbeknek kell lenniük, mint a külső kihívásoknak. Minden pártban vannak belső különbségek, ez természetes, hisz nem egy ember alkotja, hanem sok és sokféle, ám de azoknak mindig kisebbeknek kell lennie, mint a külső kihívásoknak, provokációknak, megosztó tényezőknek, stb. Nem. Ott mindig meg kell találni az egyetértés mezejét, és ezt kölcsönösen. Ennek különféle területei vannak, ugye teszem azt, gyakran ragozták az ideológiai különbségeket. Nos, azt tudjuk, ez hogy az európai kérdés. Nagy eszmeáramlatok, az izmusoknak megvannak a kombinációik. Az elmúlt jó egy-másfél évszázadban megszülettek ezek a kombinációk, van szociálliberalizmus és keresztény szocializmus és
liberál-konzervatizmus,
stb. Ezeket a tereket meg lehet találni, ha a fejek igyekeznek, és persze képesek rá teoretikusan is, persze, hogy a konkrét ügyekben ezt a egymás átfedő tereket megtalálják. Ez nem kompromisszum, vigyázzat, ez kombináció. Nem az van, hogy mind a két fél enged a sajátjából, hanem mind a két fél úgy néz a sajátjára, hogy a másik valamely elemével párosítva az még jobb lehet.
Na most ez működött ez az ideológiai sokszínűség 1998-ban is, ugye, tehát
így
volt
van, liberálisok,
konzervatívok,
így van,
keresztények, mindegy,
mi, mert hát én is benne voltam nyakig, mi igen. Ott meg tudtunk egyezni. Köztünk olyan óriási feszültségek jó darabig nem voltak, amik ezt szétrántották volna, amik széttörték volna. Később keletkeznek, de akkor már, az már egy másik fejezet, és ottan különféle egyéb okok játszanak szerepet. De nagyon-nagyon sokáig nem voltak. Tényleg, szóval egyet tudtunk érteni. Persze ott volt egy nagyon fontos közös mag a tagok nagy része. Ez pedig az, hogy a magyarságnak effektív képviseletre van szüksége.
Mert az volt a prioritás, és hát ha jól látom, szerintem akkor nem voltak olyan személyek, vagy publicisták, újságírók, akik ugye, hát ezt a különbséget felnagyítják.
Na, ez az érem másik oldala, hogy
az, hogy van, vannak, akik tudatosan akarják
azt, hogy külön választják. Pontosan. Hogy az elmúlt években nem elég, hogy voltak ilyenek, hanem azt túl nagyították. Nem voltak azok olyan nagyok, mint ahogy felfújták őket időnként. Csak a felek ezt elfogadták, ez volt a baj. Ez ellen azt lehet csinálni, mert ez ilyen ezután is lesz. Akinek az az érdeke, hogy itt ékeket verjen, az továbbra is fogja kalapálni ezeket az ékeket. Már most is látható egyébként egyik másiknál.
Igen.
Hadd ne mondjak nevet. Ez azért eléggé világosan látható. De amennyiben a felek ezt nem használni akarják, már a politikusokra gondolok, ezt nem használni akarják a másik ellen, hanem elfogadják azt, hogy még akkor is, amikor őket próbálják dicsérni, ez akkor is rossz. Akkor ennek nagyon röviden véget vethetnek, egymás mellett állva ki kell állni a nyilvánosság elé, és egymás mellett állva segített és támadott, egymás mellett állva jelentsék ki közösen, hogy ez provokáció. Ez ő szándékukból ered, hanem ez egy külső tényező, ahol az ő belső összetartásuk sokkal erősebb, mint az, hogy őket megpróbálják ott szembeállítani. Nagyon egyszerű. Abban a pillanatban az illetőnek a tere az minimális a szűk.
Tehát akkor a párt képes
lehetséges ilyet csinálni. Hát gondoljunk csak bele. Jó néhány nagyon sikeres, nevezzük úgy, hogy kisebbségi párt, tehát valamilyen nemzeti kisebbséget képviselő párt, sikeres Európában. Részben a magyar pártjaink, teszem azt az RMDS, így van. Az is primán működik, miközben van benne vagy egy tucat platform. Az egyik konferenciánkon az egyik előadó fel is sorolta, ilyen platform, olyan, és azoknak egy része az eszmeáramlati platform. Mindenki megtalálja maga helyét abban a pártban, de ez nem azt jelenti, hogy szétrugják az egészet, ugye, vagy próbálják egyáltalán gyengíteni. De hát mindenféle más jelentős pártok vannak. Teszem azt, amennyire nekem magyarázták, a dél-tiroli németek pártja is egy néppárti jellegű szerkezet.
Sőt, európai szinten egyébként képviselheti magát.
Így van. Vagy a finnországi svédek pártja is hasonló, stb. Tehát zongorázhatnánk tovább. Nyilvánvalóan egy kisebbséget képviselő pártnak a választói korlátozott számokán nincs olyan tere, Ezért meg kell találni ezeket az összeilleszthető elemeket, és ilyenek vannak. Tehát megtalálható.
Hát erre kísérletet tett a Magyar Szövetsége is, de hát erre nem sikerült választ találni. Itt ugye én azt látom, hogy inkább személyi konfliktusok voltak azok, amik beárnyékolták ezt a hitelességet. És,
hát az is.
És a bizalmat. Az is. Tehát itt a másik kérdés az ideológián belül, hogy a személyi kérdések hogyan fognak viszonyulni egymáshoz. Gondolom, ezt kell majd megtalálni a pártnak.
Mindenképpen, persze.
Az egyetlen releváns magyar párt, az etnikai párt, a Magyar Szövetség, ezen kívül olyan jelentős nincs is, de így az a kérdésem, hogy elképzelhetőnek tartja azt, hogy más magyar politikai szubjektumok is megjelenjenek?
Elképzelni mindent lehet.
Hát igen, ez nagyon,
bármit el
nagyon
tudunk képzelni, így van, még a hétfejű sárkányt is, bármit el tudunk képzelni, mint nagyon jól tudjuk, ugye? Mesevilágunk rendkívül gazdag, és a fantáziavilágunk is ezért gazdag a többi. Persze sok mindent el lehet képzelni. De azt hiszem, erről akkor kell gondolkodni, amikor ez megtörténik. Ez ebben a pillanatban nincs így.
Másik konkrét kérdés az, hogy hogyan kell viszonyulni például a jelenlegi szlovák kormányhoz.
Ne szökítsük pusztán a kormányra.
Uh-huh. Jó, mert hát azért kell egyfajta kommunikáció, mert az elmúlt időszakban láttuk hogy az új elnökség elkezdett kommunikálni. Így az van. Azt jelenti, hogy reagált a konszolidációs csomagra, a kórházreformokra, egyéb szakterületekre, úgyhogy...
Elsősorban abból a szempontból, hogy a potenciális választói számára ez mit jelent, ugye a konszolidációs csomagnál is ezt fogalmazták meg, hogy a szlováki magyar civil szektor, és nem csak a szlováki magyar civil szektor, ezt megszívná.
Tehát képes felmérni a szövetség a választóinak.
Pontosan. Igyekezzen, így van. Nyilvánvalóan. Ez a képviselet lényege, akkor képviselem őket, ugye, ha nem csinálok semmit, akkor nem képviselem őket, vagy ha pont az ő ellenükben mondok valamit, akkor sem képviselem őket, akkor nem őket képviselem, valaki mást. Azt hiszem, hogy így, tehát, hogy nem egységes séma alapján, hanem ügyek mentén, konkrét ügyek mentén, konkrét ügyek és helyzetek mentén kell átgondolni azt, hogy mi az, amit az ő választói elvárnak, és akkor annak alapján kell tenni valamit. Nyilvánvalóan. Minimum szóba hozni a problémát, tehát parlamenten kívüli pártként ugye legfeljebb a kommunikáció eszközeivel tud nyomást gyakorolni. Egyébként nem csak nyilvánvalóan, így ilyen párt is lehet nagyon sikeres, hogyha megfelelő fogalmazzunk áttételesen, idézelbetéve színházi eszközöket talál, ugye? Tehát olyan helyen teszi azt, amit tesz, amire a közfigyelem irányul, oly módon teszi azt, oly szavakat használ, stb., hogy arra mindenki odafigyeljen, akkor ez a nyomás nagyobb is lett.
Teszem azt a mozgástér olyan, hogy ha kell kritizálni lehet a kormányt, ha nem, akkor meg...
Így van. Akkor pedig tessék megmondani azt is, hogy ez jó. Pont. Ugyanez vonatkozik az ellenzékre is, bocsánat. Igen. Tehát ugye a parlament azért nem csak kormányokból áll, minden, a mindenkori parlamentek ellenzékekből is állnak, szintén vannak állásfoglalóik és kezdeményezéseik. Ugyanígy viszonyulni lehet kell ahhoz. Reagálni kell, nem szabad hallgatni. Így van. A hallgatás a legnagyobb rossz, ami elképzelő.
Pont egy éve voltak a parlamenti választások, és akkor szintén önt kérdeztem arról, hogy parlamenten kívüli pártként a szövetségnek mit kell tennie, és hát ugye azt fogalmazta meg, hogy reagálni kell az egyes dolgokra. Ez akkor nem történt meg, de az, hát, az a módszer, hogy minél többször két hetetlen meg kell szólalni.
Mindig meg kell szólalni, amikor történik valami, és az valahogy érinti a párt potenciális választóit, akkor mindig meg kell szólalni, sőt, ennél is gyakrabban, mert ezek csak a reakciók. A történésekre adott reakciók. Minden egyes sikeres párt saját kezdeményezésein is előáll. Akkor, amikor éppen semmi sem történik abban a vonatkozásban, de neki van egy olyan kidolgozott elképzelése, amit a nyilvánosság elé lehet tárni. Ilyeneket produkálnia kell a pártnak.
Még a parlamenten kívül is van.
Annál inkább.
Van egy párt egyébként, a demokratia is, ugye?
Ugye. És a világtörténelemben számos olyan párt volt, amelyik úgy kezdte, hogy icike-picike kis csoportosulás volt, és aztán így nőtt meg. Mert látták, hogy ez a párt ez olyan dolgokat tesz szóvá, olyan dolgokat képvisel, amit más nem. És így egyre több és több választópolgár gondolta azt, hogy hát ez engem jobban képvisel, mint más. Az, hogy jobban képviseljen, ahhoz az is kell, hogy saját eredeti elképzelései, ötletei és kezdeményezései legyenek. Ez is kell. Most egy parlamenti pártnál, parlament kívüli pártnál, ha azt valaki átveszi, mert olyan jó, akkor hatékony kommunikációval nyilvánvalóvá lehet tenni, ezt tőlünk vette át. Uh-huh. Ez siker.
És akkor a mindes már tudott hivatkozni egyébként arra a pártra,
amennyiben, amennyiben pedig nem veszi át senki, akkor az egy erős érv ahhoz, hogy hát nekünk, bennünket kell bejutatni a parlamentbe. Látjátok, ezt senki nem képviseli, senki nem veszi át. Ez egy módon érhető el, ha mi is ott leszünk. Mindkét szempont nagyon fontos, de mondom, ehhez természetesen kell a hatékony kommunikáció, előbb ottan félbe szakítottuk a témát, pedig nagyon fontos. Lehetnek egy pártnak egészen kiváló, egészen nagyszerű, nagyon magas színvonalú álláspontjai, ha azok nem jutnak el a választóihoz. Uh-huh. Azokat el kell juttatni a választókhoz, már pedig ennek a pártnak ugye megvan az a nagy hátránya, hogy a televízióba szinte alig jut be, stb. A sajtó egy része, finoman fogalmazva, sem barátságos vele, hát még a sajtótájékoztatóiról sem számolt be számos magyar nyelvű tömegtájékoztatási eszköz, korábban pedig abból igen kevés volt. Ezért aztán meg kell találni a saját eszközeit, ezt is hangsúlyozom, hogy ezeket eljuttassa a választóihoz. Na most, ha a 20. században lennénk, akkor azt mondanám, hogy ez reménytelen dolog, látva mostani sajtóhelyzetet, ám de nem a 20. században vagyunk, van internet. Uh-huh. Számos olyan eset van.
Előnye, hátrány is azért.
Előnye, hátrány, persze, de most tegyük hozzá azt, hogy mi lehet az előnye. Számos olyan esetről tudunk, hogy pártok, akiket kiszorítottak gyakorlatilag a mainstream tömegkoncepciós eszközökből, ezzel az eszközzel élve nagyon sikeresek tudnak lenni. Uh-huh. Lényegében véve szakmai kérdés, hogy minden internet használóhoz eljuttasson egy párt mindent, ami a üzeneteinek a lényegét adja, minden fontos üzenetét, különféle formában, úgy írott formában, mint mozgóképes formában, most már mindenfélét meg lehet csinálni, úgyhogy hát ezt meg kell csinálni, fel kell állítani egy ilyen csapatot, amelyik ezt fogja művelni. Az elkedvetlentek, a reményüket vesztek, azok hát nem nagyon olvasnak ám sajtótermékeket.
Van egy másik módszer?
Ezeket az embereket fel kell keresni. Uh-huh. Fontosak az ilyen üzenetek, úgy a hagyományos sajtóban, mind internetes formában, de az náluk kevés. Nagyon fontos, de kevés. Őket személyesen is fel kell keresni. Ez viszont már egy a párt egészét átölelő feladat, amit a helyi csoportoknak kell megcsinálni, külön aktivisták, képzett aktivistákkal együtt.
Hálózatot kiépíteni.
Uh-huh. persze. Ez nem megy egyik napról a másikra, de szerintem néhány hónapon belül, legfeljebb egy fél-három-negyed éven belül ez meg felépíthető. Ennek nagyon-nagyon sok előnye volna.
Tudunk példát mondani erre az előnyre?
Hát hogyne. Azt minden a kampányokkal foglalkozó szaktanulmány leszögezi, hogy a kampány, a politikai kampány leghatékonyabb formája az a személyes találkozás. Ha az emberrel személyesen elbeszélget.
És ott van a bizalom is, tehát hogy az elnök így van, is, ki vagy az emberek közé.
De hát az elnök nem kereshet fel mindenkit, az egyetlen egy ember, szorozzunk, ugye, és mindjárt kijön a végeredmény, 365 nap van egy évben, neki is nagyon korlátozott számú embert kell tud felkeresni. Viszont egy településen a helyi tagok, akiknek rokonaik, barátaik, ismerőség vannak, mindenkit ismernek egy faluban, ugye. Pontosan tudják, hogy ki szavazott, ki nem szavazott, ki szavazott feltételezhetően másra, ki nem jár szavazni egyáltalán. Ezeket kell felkeresni, nem a törzsválasztókat, nyilván azokat nem kell. Egy városban már nehezebb a helyzet, mert ott sokan vannak, ott ez teljes mértékben lehetetlen. Ott viszont vannak civil szervezetek, akiknek van jelentős befolyásuk az ottani lakosság egyik-másik rétegére. Na, velük kell megegyezni.
Még egy fontos kérdés, hogy a szlovák pártokhoz való viszony, mely pártokkal keresheti a Magyar Szövetség a pragmatikus kapcsolatok kiépítését, illetve szükséges-e szlovák pártokkal együttműködni, hiszen a pártelnök Gubik László azt mondta, hogy neki van egy elképzelése, hogy vonzóvá akarja tenni a pártot, és nem a meglévő politikai pártokkal akar ugye közös koalíciót alkotni, hanem hogyha vannak valamiféle meghatározó szlovák értelmiségek, akkor azokat várja a listára. Önnek erről mi a véleménye?
Az, hogy ha valami nem történik, valami előre nem látható meg, dolog nem történik, akkor választások csak nem 3 év múlva lesznek. Tehát itt koalícióról beszélni korai, szóval fogalmazva is. Az együttműködésnek különféle formái vannak. Én azt hiszem, hogy elsősorban arra kellene törekedni, hogy ez a párt visszahódítsa azokat a választókat, akik elmentek tőle, és mozgósítani tudja azokat a választókat, akik pedig elkedvenedtek és nem járnak választóítani. Van elég magyar szavazat ebben a pillanatban, ha ezt sikerre meg tudja csinálni, maga is ugorja az 5%-ot bőven. Majd, hogyha ennek látszódik vagy nem látszódik az eredménye, akkor lehet még bármi máson gondolkodni. Ami pedig az egyéb együttműködéseket illeti, azt hiszem mindegyikkel ügyek kapcsán. Uh-huh. Annak függvényében, hogy milyen ügyről van szó, és melyik mit képvisel gyakorlatilag. Vagy melyik mennyire befolyásolható, az álláspontja mennyire igazítható, mindegyikkel. Nem kell itt válogatni, ügyekhez kell kötni azt, hogy kivel mennyire próbálok együttműködni.
Most tegyük fel, hogy egy ellenzéki párt, vagy egy parlamenti párt demonstrációt szervez, és igen, érinti a magyar ügyeket, akkor jó, hogyha ott van a Magyar Szövetség
is? Hogyne, hogyha úgy érinti a magyar ügyeket, uh-huh, ahogy a demonstrációkat szervező szemét, akkor. Ha nem, akkor nem.
Zárásként akkor azt szeretném megkérdezni, hogy ön szerint lendületet kaphat a Magyar Szövetség, mert az elmúlt időszak azt mutatta, hogy egy elég komoly lejtmenetbe tartott a párt. Lehet egy korszakváltás, vagy egy vízválasztó, hogy innentől egy felfelé ível majd a pártnak az útja?
Hát itt a válasz sajnos nagyon egyszerű, mert ahhoz képest, ami eddig történt, az elmúlt évben történt, jobban módon nem történt, bizonyára lendületet fogtam. Hetekig, hónapokig néma volt a párt, és nem foglalkozott szinte semmivel. Szóval tényleg ahhoz képest nyilvánvalóan, itt nem is az a kérdés, hogy lendületet kap-e biztosan, a kérdés, hogy mekkorát. Ha elég nagy lesz, akkor ismét felemelkedhet ez az ászló.
Azt hiszem, hogy ha erre a kérdésre tudnánk a választ, akkor titoknyitját is tudjuk. Ödös László, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy ellátogatott a stúdiónkba, és önöknek, kedves hallgatók, meg köszönöm a megtiszteltető, kitüntető figyelmüket. Jövünk a jövő héten is, addig is vigyázzanak magukra, a viszont hallásra.